Víj, az újkori ember. Kibontakozás 20 évet kellett várni a gyermekkor második vágyálmának teljesülésére. Vajon bekövetkezik-e a harmadik kívánalom, hogy kedvemre valóan, értelmesen és hasznosan tudjam eltölteni a rendelkezésemre álló tengernyi szabadidőt? Ehhez első lépésnek egy masszív, minden megpróbáltatást kibíró fundamentumot kellett megteremteni magamnak. Ehhez egyébként egy nagyfokú önkorlátozásra, úgynevezett passzivitás tűrésre is szükség volt részemről, ami a távoli cél elérése érdekében könnyen ment, mert az belülről fakadt. A költözés és a vele járó különféle utómunkálatok az év első hónapjaira estek. Előfordult, hogy egy héten keresztül ki sem tettem a lábam az utcára. A végletekig leszűkült mozgástér a napok múlásával egyre jobban feszített belülről, ellene mégsem hőzöntem, nem lázadtam fel. Helyette inkább éltem a magát adó lehetőséggel. Teljesen ellazultam, feküdtem az ágyon úgy, hogy egyik testrészem se érjen a másikhoz. Mivel a már említett söprés továbbra is eredményesen folyt, így a terhelésmentessé vált a tekervények önmaguk által egy öntevékeny, a jövőre tekintve egy létfontosságú, építő jellegű alapozó munkába kezdtek bele. Maguktól jöttek a feltáró kérdések. Ki vagyok? Mit akarok az életben kezdeni magammal? Na meg az észszerű felismerések. A jó, de inkább a rossz tulajdonságaim őszinte feltárása és megvallása önmagamnak. Törekedni kell a bennem rejlő negatívumok kiküszöbölésére, de nem szabad elfelejteni, hibátlan, tökéletes ember nincs. Olyannak kell elfogadni magam, amilyen az önfejlődés folyamán épp vagyok. Ha sikerül kiismerni önmagam, annak révén a világ is egyre érthetőbbé fog válni számomra. Milyen jó is a bölcs embernek, aki egy rövidke beszélgetésből kiszűrve, vagy apró, árulkodó jellegből felismeri a jövőt. Ekként mennyi bonyodalomtól mentesíti önmagát. Emellett volt még egy nagyon fontos kérdés is, ami kimondottan csak a remélt párkapcsolat kialakítására és megtartására vonatkozott. Mennyire szabad megalkudni önmagammal szemben? Úgyhogy volt, mint lamentálni. Viszont egy másodpercig nem morfondíroztam azon, hogy a lakást továbbra is én tartsam rendben. Porszívóztam, felmostam, és bár port törölni mindig is utáltam, mégis kapható voltam rá. A látás nélküli lakástakarítás tuti technikáját is ki kellett tötörni. Nem ment nehezen, át kellett látni az adódó problémákat, és rájuk megoldást kellett keresni. Még tán játéknak, hasznos időtöltésnek sem volt utolsó. Meg is lett érte az eredmény, néhány elismerő szó szüleimtől. Néha rám tört az elkeseredés, egyedül még a közeli Margit szigetre sem fogok kijutni. Ez leginkább akkor tört rám elementáris erővel, amikor arrafelé sétáltunk apukámmal. Másfelé is jártunk, a kerület egyik mellékutcájában a gyárkőfalára festékszóróval felrajzolt falfirka megnevettetett. Az iskola nem kocsma, hogy minden nap oda járjunk, tekintsünk el a szövegtartalmi nivójától. Nem csak a hülyeség területén fejlődött tovább a környék. Új házakat húztak fel a volt iparvágány nyomvonalán. A kerület megújulását heti rendszerességgel követtem nyomon. Ha ismerős közeledett felénk az utcán, róla időben értesültem, így őt a nemének megfelelően köszöntöttem, meg sem fordulhatott a fejében, hogy már nem látok. Mekkora ellentmondás feszült bennem, házalás közben nyitott, kitárulkozó típus voltam, sőt a gyermekek előtt a bajból még előnyt is kovácsoltam magamnak. Az ellentmondást feloldó ok talán az lehetett, hogy az árusítás folyamán kialakult kapcsolatok a megváltozott állapotom ellenére is tulajdonképpen zavartalanul tovább folytatódtak, míg az új, de végül is a régi lakókörnyezetben élő, engem kiskorom óta ismerő emberek teljesen más attitűddel viszonyultak volna a bekövetkezett változáshoz. Jó példa erre egy a későbbiekben megtörtént eset. Anyukámmal voltam lent az utcán, egy ismerős jött velünk szemben. Megálltunk, a nők elkezdtek beszélgetni egymással, én az alatt szobroztam. Múlt az idő, 5 perc, 10 perc, negyed óra, majd az ismerős hölgy megkérdezte anyukámtól, hogyan van a fiad? Köszönöm szépen, én ilyenkor látott egyémből többet nem kérek. Az érző lényből viszont jöhet, akárhány lába is van neki. Történt az egyik árusítás közben. A háziaknak volt egy már nem emlékszem milyen fajtájú blökie. Kényelmesen elhelyezkedtem a fotelben, mindkét kezemet a kartámasztón nyugtattam. A közepesnél kisebb termetű kutya odaosont az általam igénybe vett fotel mellé. Orrát az ülő alkalmatosság kartámaszának magasába, és egyben szorosan hozzányomva tartotta, majd az egyik mellső mancsával a nyugalmi pózban lévő jobb kezemet ráhúzta a fejére, buksiját a tenyerem alatt kissé mozgatva arra ösztökélt, hogy simogassam meg a kobakját. Olyan váratlanul ért, és annyira jó pofa volt az óhaját nyíltan tudomásomra adó blöki, hogy elnevettem magam. Néhány simi után kezemet visszatettem a fotel kartámaszára. A kutya viszont nem hagyta annyiban, és újra tudomásomra adta a kívánságát. Az ilyen és az ehhez hasonló apró élménymorzsák nagyon fontosak voltak a kitűzött, távoli cél megvalósítása érdekében. Legyen rá egy további példa is. Az embernek meg kell tanulnia a következetességet, ez rám is igaznak bizonyult. Ingyenes energiaátadásra jártam el apukám kíséretében. A lángművelődési központban egy idős férfit kerestünk fel heti rendszerességgel. A teremben több természetgyógyász, és ennek megfelelően több, a betegségétől szabadulni kívánó, vagy legalábbis javulást remélő egyén volt jelen. Épp kezelés alatt álltam, amikor a hozzám eljutó hangfoszlányok alapján felfigyeltem egy a hozzám eljutó információkból nem kellően kikövetkeztethető eseménysorra. Az előlem rejtve maradt cselekményre a későbbiekben rákérdeztem apukámnál. Mint elmondásából kiderült, az egyik energiát átadó hölgy megfogta a vele szemben álló fiatalember mindkét kezét, aki rövidesen merev tartással hanyat vágódott, épp bele a háta mögé nem véletlenül odaállított haverja karjába. Én ennek utána fogok járni, döntöttem el azonnal. Biztosan egyfajta trükk húzódik meg mögötte, vagy netán mégis valami más rejlik benne. A legközelebbi alkalommal is megjelent az energiát oly intenzíven átadó fiatal hölgy. Én is ki szeretném próbálni, utaltam a múltkori esetre célozva. Felháborodva utasított el a természetgyógyász. Gyorsan ráéreztem a hibázásra, és már ki is javítottam az általam szóbotlásnak jelzett stílustalanságot. Szeretnék energiát kapni. Szembe állított magával, mindkét tenyeremet a plafon felé fordítottam, miközben arra kért, hogy teljesen lazuljak el, ne gondoljak semmire sem. Ez alatt apukámat a hátam mögé terelte. Közben mindkét kezemet megfogta. Ígéretem ellenére én azonban továbbra sem adtam fel az önmagam felett gyakorolt önkontrollt, mivel jó, ha az ember mindig a maga ura tud lenni. Egy nem várt, nagyon is meglepő érzés következett be. A farokcsont végétől egy nagyon meleg hőérzet száguldott fel a gerincen, egészen a tarkóig, majd kissé gyengülő intenzitással és hőhatással vissza a kiinduló pontig. Szenzációs érzés volt, ha magamon nem tapasztalom meg, tán el sem hiszem. A hölgy meglepve kérdezte tőlem, nem érzett semmit sem. Dehogy nem, vágtam rá azonnal, és elmeséltem a le- és felfutkározó hőérzetet. Miért nem engedte el magát? Nem szokásom a füllentés, de akkor bizony azt tettem. A válaszon elgondolkodott a hölgy, majd újra úgy ismétlődött meg az energiaátadás folyamata, ahogy azt az előzőekben felvázoltam, csak hogy a gerincemben áramló hő erőssége már jóval enyhébb volt. Ezek szerint mégiscsak van valami benne, állapítottam meg, de továbbra is akként vélekedtem az állapotomról, hogy fizikálisan az már végleges. Se barátok, se önálló közlekedés, hogyan lesz így barátnő? Fogas kérdés volt, sokat rágódtam, tépelődtem rajta. Sem a kapcsolatteremtés módja, sem annak technikai kivitelezése nem volt egyszerű feladat. Arra nem számíthattam, hogy a csinosabbnál csinosabb nők önmaguktól sortáljanak a lakásajtó előtt bebocsátásra várva, én meg mint egy szép fiú egyet közülük válasszak magamnak. A szorult helyzetben lévő embert gondolkodásra, öntevékenységre kényszeríti a sors. Mivel a jövőt továbbra is egy komplett családban reméltem kiteljesedni, ezért látópartnerben gondolkodtam. Ezen a szálon elindulva kizártnak tartottam a már gyermekes nőkkel való kapcsolat kialakítást, illetve az örökbefogadást. A mércét magasra tettem, ezek után ugyan miben reménykedhet egy magamfajta szerencsét próbáló fickó. A nehézségek viszont azért vannak, hogy azokat megoldjuk. Minél ember próbálóbb az utunkat eltorlaszoló akadály, leküzdéséhez annál nagyobb erőt kell összpontosítani, kifejteni. Ha az akadályt sikerül venni, és miért is ne sikerülne, úgy egyre jobban erősödik az ember önmagába vetett hite. Itt van rá a remek, kínálkozó lehetőség. Tessék izmosodni, Laci, de mi lesz akkor, ha a vizuális inger hiányában a női test csábító, ingerlő volt a szexuális vágyat nem gerjezd bennem, és ennek hiányában olyanná leszek, mint az öreg vadász, aki a flintáját már nyugodtan a szögre akaszthatja. Nem kell a sok lárifári, nem totojázni kell, hanem cselekedni. A relatíve önállóan végbe vitt kapcsolatteremtés egyetlen járható útjának az újsághirdetés kínálkozott. A szöveg megfogalmazása nem volt egyszerű feladat. Két alapvető fontosságú része volt annak. Az egyik, hogy benne gyengén látónak jelöltem meg magam, mivel az orrom hegyét még épp, hogy láttam, a másik pedig a jelige kifejező, utaló képessége volt, szavak hitele, vagy hiteles szavak voltak. Úgy voltam vele, tekintettel a gyengén látó megjelölésre, miért induljak el egy eleve behozhatatlan hátránnyal, a homlokomon egy vakcímkével. A lelkiismeretem így ezügyben tiszta maradt. Én is válaszoltam hirdetésekre, nálam is megcsörrent a telefon. A beszélőkémmel pedig nem volt baj. Ha az éterben eljutottunk a randi helyének pontosításáig, akkor javasoltam, hivatkozva a gyengén látó voltomra, hogy a lakóház kapuja előtt találkozunk. Oda egy magamban is le tudtam menni, és mivel előre informálódtam a hölgy érkezésének irányáról, ezért a megfelelő égtáj felé fordulva várakoztam rá, vidám arcot vágva. A találkozás első percei az ilyenkor megszokott koreográfia szerint zajlott le, majd előálltam a javaslattal, vagy felmegyünk hozzám, és ott beszélgetünk tovább, vagy elmegyünk egyet sétálni, de akkor hadd fogjam meg a kezed, mivel beszélgetés közben rád figyelek, ezért esetleg elnézem a lelépőhelyét. Mindkét variációra bőven akadt példa. Amennyiben a sétában maradtunk, úgy egy valamire feltétlenül meg kellett tanítani az alkalmi partnert, mégpedig a le- és fellépések helyének pontos jelzésére. Pofon egyszerű volt a módja. Közvetlenül a szintkülönbség előtt a kezemet kissé meg kellett szorítania. Ennyi, és nem több. Egyébként, a környék előttem már 3 évtizede ismert volt, ennek megfelelően én közöltem, hogy mikor merre forduljunk, hogyan térjünk vissza a kapuajhoz. Az így tett séták viszont nem várt felfedezéssel is szolgáltak. Óhatatlanul is, ha két egymásnak ismeretlen ember egymásban szimpátiát keresve először találkoznak, és bizonyos, késztető ok miatt már is kéz a kézben indulnak tovább, a női kéz merev tartást vesz fel. Ez a tartózkodás el nem téveszthető jele, benne semmi különös, kivetni való nincs. Folytatódik a séta, közben szó esik, amiről esik, a partnert által valamiféle behatás éri. A negatív, vagy semleges benyomás a nőkész tartásán semmi változást nem fog eredményezni, de ha a maga iránti érdeklődést felkelti benne a sétapartner, a női kéz önkéntelenül is enged a merevségből, ellazul, belesimul a másik tenyerébe. A nő részéről nem tudatos, hanem egy tudatalatti folyamatról, megnyilvánulásról van szó, ő talán fel sem figyel a végbemenő, előremutató változásra. A partner viszont az első árulkodó jelet észreveszi, általa titkos információ birtokába kerül, amit további térnyerésre felhasználhat. A hátrányból így szereztem ismét előnyt. Számomra is meglepően, az ismerkedés első perceit a hölgyek többsége a lakásban kívánta folytatni. Nekem is ez a változat volt a szimpatikusabb. Miként zajlott ilyen formán? Mivel a lépcsőház kapu bejárójától mindössze 3 méterre várakoztam, így a lakásból oda könnyen el tudtam jutni. Mivel a kaput addigra már több ezerszer kinyitottam kulccsal, a kezem automatikusan ráállt a kulcsjuk helyére, a továbbiakban még ennyire sem hiányzott a látás. Így módon önálló közlekedés képessége nélkül, mégis teljesen önállóan bonyolítottam le a randikat. A hideg idő beálltával a levetett felöltőt a hőtől elkértem, és az orrom előtt láthatatlanul megbúvó ruhafogasra felakasztottam, a búcsúzáskor pedig a kabátot feladtam rá. A továbbiakban is körültekintően viselkedtem. Egyszer sem ültem a hölgy mellé, tőle kissé távolabb, vele szembe foglaltam helyet. Ha a beszélgetés fonala ráterelődött a látásomra, akkor már nem gyengén látónak tituláltam magam, hanem rosszul látónak. Ha pedig a látásfokát konkretizálni kellett, kezemet kartávolságban elhúztam a szemem előtt, és elmondtam, a kézmozgást még látom. Hogy ezután rólam addigra kialakult, vagy az általuk kialakított képet melyikük miként képzelte tovább, az már az ő dolga volt. Ekként valósult meg az általam máskülönben eleve reménytelennek ítélt pozícióból történő partnerkeresés. A találkák tucatjai sokat hoztak a konyhára. Eleinte leginkább a tapasztalatgyűjtésben, de az önmagam előtti megméretődésben is. A beszélgetések koreográfiája és időtartama alapvetően hasonlóak voltak. Egy-egy hirdetés sorozat feladása után egy hónapig bőven akadt dolgom, mindez a nekem legmegfelelőbb formában valósult meg, kezdetekor alig több mint 1 éve nem láttam. Nos a találkozásokról. Egyik alkalommal addig beszélgettünk elmélyülten az utcán, míg átkeveredve a szomszédos lakótelepre, az útvonalat fejben már nem tudtam követni. Vakargathattam volna a kobakomat, helyette inkább meghegyeztem a fülemet, és segítségével keresgéltem az Árpád híd zajos forgalmát. Ha nem is ennek betudhatóan, de végül mégiscsak rátaláltunk a kapuajhoz elvezető útra. A lakásban ilyesfajta eltévejedés nem fordulhatott elő. Volt, aki elsősorban hétvégi táncpartnert keresett magának, másnak fontos volt, hogy a neki tetsző férfire hatással legyen a divatos frizurája, a színben és szabásban összhangban lévő ruházata. Egy telt karcsú hölgy többször is felkeresett. Ő még vívódott magában a továbbiakon, én meg a testalkata miatt már azon voltam, ami nem sokára be is következett, útjaink elváltak. Más módon esett meg, amire annyira vártam, vágyódtam. Van egy fölöslegessé vált fekete-fehér nagyképernyős televíziónk, el kéne passzolni, megpróbálok rá vevőt szerezni, és a baráti kérést elraktároztam a fejemben. Mire hazakeveredtünk az üzletelésből, már kész tervem volt rá. Nem tétlenkedtem sokáig, mindent frissiben szeretek elintézni. A telefonom felhívott hölggyel ismerősi viszonyban voltam, ám amióta elköltöztem Zuglóból, azóta egyszer sem beszéltem vele. A vonal túloldalán a készülék hosszasan kicsengett, majd beleszólt az ismerős hang. Örömmel üdvözöltük egymást, és megkezdődött az és mi van veled? Szóparti. Fél óra elteltével arra is jutott idő, hogy a fölöslegessé vált tévét megemlítsem előtte. Hát arra nincs szükségem, jött rá rövid szünet után a válasz. Az eredménytelenül megakasztott szózuhatak pedig tovább folytatódott, a vége felé őt lakásnézőbe, és a dumaparti folytatására elhívtam magamhoz. A hőnvárt találkozás napját nem lehet feledni. Az épp a névnapomra esett. Gyönyörű, napfényben fürdő nyári napkora délutánja volt. Régi barátokként üdvözöltük egymást. Kedélyesen tereferéltünk múltról és jelenről. Külön kérése volt az ismerősömnek, hogy neki a legapróbb részletekbe menően meséljek az általam gyakorolt párkeresésről. Tetszett neki a módi, nagyokat nevetett rajta. Én megélveztem a váratlanul learatott sikert, utána már megállíthatatlanul dőlt belőlem a humor. Enni és innivaló is került elénk, a pincér szerepet magamra hoztottam ki. Olyan önfelettek voltunk, mintha gyermekkorunk óta egy végtében pajtások lettünk volna. Valamelyikünk vetette fel egy hétvégi egynapos balatoni kiruccanás ötletét. Hogy mit jelentett nekem több mint 2 év után friss levegőhöz jutni, arra csak annyit felelhetek mindent. Ráadásul egy kedves, velem szemben a legtermészetesebb módon viselkedő nővel tarthattam a magyar tengerre. A vasútállomástól kézem fogva sétáltunk el a strandig. Bár a nap tündökölt az égen, de a szél erősen fújt, így hűvös volt a levegő. A parti fövenyre letelepedve egy magunkban dacoltunk az olykor viharos erejű légáramlattal. Végül is győzött a józanész, mielőtt még befagyhatott volna a fenekünk, felkerekedtünk, és elsétáltunk a hajóállomásra. Jegyet váltottunk Tihanyba, rajtunk kívül tán csak a személyzet tartózkodott a motoroson. Úgy gondolom, mindkettőnkben ott bujkált némi izgatottság. A hajó kifutott a mólóvédelme mögül, a vízivuszta hullámok játszik könnyedséggel kapták a hátukra. Mintha csak a vidám park hullámvasútján bugdácsoltunk volna fel és alá. A gyomorforgató érzéstől kis híján kidobtam a tacsot, de továbbra is férfi emberhez méltóan viseltem a súlyos megpróbáltatást. A zárt kajütből közös megegyezéssel felmentünk a fedélzetre. Viharos erejű szél vágott bele az arcunkba, utána meg a hajó oldalának csapódó tajtékok ezerfelé szétspriccelő permete. Ismerősöm közvetlenül a hajókorlát elé állt, benne 2 kézzel megkapaszkodott. Szorosan mögéje álltam, kezemmel széleset fogva én is megmarkoltam a rudazatot. Ennél többet szóval sem lehetett volna elmondani. Eközben persze semleges témáról beszélgettünk. Tihanyban még nem jártam. Nevetgélve lihegtük fel magunkat a hegyre, elsétáltunk a közel 1000 éves apátságig. Rövid időre bementünk a templomba, de az üde levegőn mégiscsak jobban éreztük magunkat. A szél alább hagyott, az időjárás egyre inkább a nyárhoz hasonlított. Óvatos léptekkel indultunk vissza a hegyről alá vezető lépcsősoron. Újra lent voltunk a parton. A turista fosztogató pavilon soron sült halért dobtunk ki pénzt, a benne rejlő olajtengertől teljesen ehetetlen volt. Csak nevettünk rajta, és szinte az egészet a papírtálcán ott hagyva, lementünk a tóhoz. A hullámok locsogva nyaldosták a kövezett partoldalt, hattyúk úsztak el a közelünkben. Andalogva ballagtunk a kikötő felé. Kezünk már lágyan belesimult a másikéba. Mindez olyan magától értetődően természetes volt számomra, mintha az elmúlt 2-3 évben a mindennapjaimban csak ez a kívánatos létforma létezett volna. A déli part felé induló hajó legfelső szintjén, a teraszon foglaltunk helyet. A nap égetően sütött, a tó felett látszellő keringett. Félmeztelenre vetkőzve élveztem a lassan már elfeledett gyönyörű természetet. Ujjaink pajkosan játszadoztak egymással. Akkor ott a felhőtlen kék ég alatt úgy éreztem magam, mint egykor a szászsvájci idilloj rég átélt óráiban. Pár nappal később ismét találkoztunk, újra nálam. A kanapén egymás mellett foglaltunk helyet. Kezeink önálló életet élve kacérkodtak egymással, mégis kiszabadítottam a boldogságból. Vállát gyengéden átöleltem vele, őt enyhén magamhoz vontam, és nyakába mélyen belecsókoltam. Másik kezem ekkor már a blúz gombjainak oldását kezdte, de egy karcsú kéz finoman eltolta. Az elhárító mozdulatot belenyugvással vettem tudomásul. Pár perc múlva szó nélkül felállt mellőlem az ismerősöm, arrébb ment, és leült a fotelba. Némileg elmerenghettem, mert már csak akkor eszméltem fel, amikor előttem állt. Kezemmel önkéntelenül is a csípőjéhez nyúltam. Egy szál bugyiban várakozott előttem. Kezem egy eszményi férfi vágyálmot megtestesítő, tökéletes alakú női testet fedezhetett fel, vehetett birtokba. Azzal sehogyan nem tudott betelni. karcsú derekát átöleltem, forró testét magamhoz húztam, és tel is telecsókoltam. Egykor három csoda szép szőke bombázóról álmodtam a klinikán, napi három fonorit vízhajtó tabletta áldásos hatása következtében. A szívtipró gyönyörűségek engem akkor a kiérzett csúcsára repítettek fel. Mindez a valóságban is megeshet? A hálószoba intim csendjében egy érzelem gazdag barátnőt tartottam az ölelő karjaim között. Egymás testét önfeledten élveztük, vitorolva birtokoltuk, lelkünk repesett az örömtől, kezdtünk el szakadni a külvilágtól, útjára indult a gyönyör, és elakadt a lélegzetünk. A kapcsolat kiteljesedett. Nem csak barátnő, barát is lett belőle. Nyitottak és őszinték voltunk egymáshoz. A hetek múlásával az egész lakást belaktuk. Kölcsönösen kiéltük testi vágyainkat, a léleksimogató előjátékról egyszer sem megfeledkezve. Eltelni viszont nem csak az ágyban lehet, hanem a terített asztalnál is. Egy forró nyári este elsétáltunk a közeli kis vendéglőbe, és helyet foglaltunk a hatalmas fágdús lombkoronája alatt megbúvó egyik asztal mellett. Került elénk kéteknek frissen sült körettel, és savanyúság, italnak pedig vörösbor kólával. A pihepuha vetett ágyikóban még elmegy a malackodás, de nyilvános helyen, megterített asztal mellett, még evés okán sem illik. Amíg tele van falattal a tányér, addig különösebb gond nincs, mert a finomságot kereső villahegyes vége valamit mindig talál a hegyére. Ám a húst apró darabokra kell vágni, és melyik is a kisebb a szájba beférő falat? Akad hozzá sült krumpli is, meg lédús savanyúság is, utóbbiért bizonyodébb kell nyúlni. Ígyunk egyet, hol a pohár, nehogy feldőjön, a hűsítő kortyok után hová is tegyem vissza. A vacsorázás ilyen formán inkább egy rébuszos feladvány, mint sem egy kulminális élvezet. Bendőnk tele lett, némi itóka még előttünk a pohárban. Nem vár gyorsasággal szélvész kerekedett. Mire a poharakból az utolsó kortyokat is kihörpinthettük volna, fejünk felett már recsegtek a vaskos fágak, hultak a gajak. Uzsgyi haza, szedtük a lábunkat szaporán, de a felhőszakadás gyorsabb volt mi nálunk. Tetőtől talpig bőrigáztunk, még az alsó gatyámból is folyt a víz. Nevetve léptünk be a lakásajtón egymásra kacsintottunk, hol is száradhatnánk meg leghamarabb. A tomboló vihar a hálószoba idilléjéből a legszebb, úsztunk a boldogságban, pár nap múlva pedig a közeli strandúszó medencéjében. Látásvesztésem óta először voltam ilyen helyen. Felelevenedtek a rég volt gyermekkori emlékek, de sútba velük a való szebb náluk. A közös úszkálás végén a barátnőm kifeküdt a medence partjára napozni, én meg leálltam ott, meddig ér a víz. Utána pedig elúsztam a medence távoli végébe. Pár perc pihenés és napozás után hanyatrá feküdtem a vízre, és úgy indultam visszafelé. A fejem egyszer csak neki koppant a medence oldalfalának. Lábam már leért, a víz magasság épp a melkasomig ért. Kezemmel óvatosan kinyúltam a partra, és az ott talált formás női combot erotikusan végig simítottam. A barátnőm a váratlan érintéstől ijegységében talpra pattant, majd elnevette magát. Honnan tudtad, hogy én vagyok az? Egy olyan csodálatos nő, mint amilyen te vagy, mágnesként vonz magához. Feleltem sanda mosolyjal az arcomon. Ilyen formán vajon érezhettem volna-e magamat szerencsétlen flótásnak? A régi, de akár a pár hónappal azelőtti önmagamhoz képest is, emberileg és mentálisan is sokat erősödtem a gyorsan tovaröppenő hónapok alatt. Hitet adtam önmagamnak, hogy az új helyzetben is megállom a helyemet, a család utáni oldhatatlan vágy azonban továbbra is konokul dolgozott bennem, barátnőm viszont nem vágyott gyermekre. Tűz és víz viaskodott bennem. Kapcsolatunk hosszú távú elvi realitása hiányában tovább lépésre szántam el magam. A viszony megszakítását kissé ügyetlenül én kezdeményeztem. Az elmúlt 9 hónapot közösen sirattuk el a búcsúzáskor, majd mikor már egyedül maradtam a lakásban, úgy bőgtem fél órán át, mint egy kisgyermek. Mindezt pár nap múlva telefonon megbeszéltük egymással, mert továbbra is megmaradt a nyílt és őszinte baráti kapcsolat közöttünk. Fejest ugrottam a sötétbe, és az újra beinduló újsághirdetés dömpingbe. Akadt egy gyermektelen, nálam valamivel idősebb hölgy is, aki önmaga részéről elfogadható partnernek tartott. Bennem viszont erősen munkálkodott a közelmúlt feledhetetlen varázsa, de a hölgyet annak hiányában sem éreztem volna közelebb magamhoz. Egy hónap múltán a fejemet mégis ráadtam a közeledésre. Diszkréten a nő háta mögé kerültem, finoman a blúza alá nyúltam, és végig simítottam a testét. Amit éreztem, az maga volt a sorscsapás. Abban a pillanatban tisztában voltam vele, szexuálisan soha nem tudnék közel kerülni hozzá. Kulturált visszavonulást fújtam, őt nem sérthettem meg, belőle nem vett észre semmit sem. A kapcsolat végét jelentő döntést pedig napok múlva telefonon közöltem vele. Elgondolkodtam rajta, milyen érzés lehet egy látóhölgynek, ha neki épp egykoránt sem sas szemű férfi mond nemet. Más furcsaság is adódott a további partnerkeresés során. A hölgy piros rózsa jeligével hirdetett, én őt egy szál piros rózsával leptem meg a lakásban. Jól érzékelhetően örömmel fogadta a lelkét melengető figyelmességet. A meginduló beszélgetés közben felfigyeltem a hölgy stresszes viselkedésére, ami kiózanító hatással volt rám. A találka a megszokott, általánosságban véve egy órás időtartamnál jóval hosszabbra elnyúlt. Épp az erkélyről tértünk vissza a szobába, amikor egy meghökkentő kérdéssel állt elém. Nem akarsz valamit tőlem? Szó, alaposan meglepődtem rajta. Agyam lázasan kalkulált, megfogtam a kezét, bár már akkor tudtam, ez a kapcsolat tiszavirág életű lesz. Lendületben hónapokkal később nem egy eladásra szánt televízióval, hanem egy elgurult fülbevalóval akadt dolgom. Az nem véletlenül került az ágy alá. Másnap viszont épp locsolkodni mentem az újdonsült barátnőhöz. Tenyerébe nyomtam a klipszet, és hamiskásan elnevettük magunkat. Távol laktunk egymástól, viszont a munkahelye közel esett a lakásomhoz, így gyakran találkoztunk egymással. Újfent minden olyan magától értetődő volt körülöttem, a megújuló beszélgetések, a jókedv, a hosszas séták, és az önfelett szeretkezések. Barátnőm magas volt, jó alakú, és mások elmondása alapján helyes. Nem váltunk otthonülőkké. Az utcán kézen fogva cikáztunk a járókelők között, ha úgy adódott, futottunk a busz után. Egyik nap nem apukámmal, hanem ővele mentem el árusítani, nem kis meglepetést okozva vele a kuncsaftoknak. A házi asszonyok csak néztek és pislogtak a meglepettségtől, a férfiak nagyfokú előzékenységgel voltak iránta. Minden szempontból összeszokott, bevált párossá lettünk. Az egyéni múltról szóló beszélgetések során több közös egyezésre is fény derült. Ezek közül az egyik a fizikum és lélekerősítő kirándulás volt. Lelkesen meséltem neki a nagy gyakorisággal vetített házi mozizás által frissen megmaradt hajdan volt kiruccanások lélekpesdítő emlékeiről. Kedvemre valóan nosztalgiázhattam rajtuk, értőfülekre találtak a múlt dicső relikviái. Lenne kedved a budai hegyekbe kimenni? Nem kellett kétszer mondania. Hűvös völgy, hármas határhegy és Óbuda lettek a kiinduló pontok. Kézem fogva sétáltunk a turistautakon, a jelzetlen csapásokon, fehér botot továbbra sem használtam. Tavasszal és nyáron vittünk magunkkal polifont is, rálepedőt terítettünk, így piknikeztünk nagy egyetértésben. Az egyre izzasztóbb meleg egyre több ruhától szabadított meg bennünket. Addigra már volt néhány kedvenc szévált táborhelyünk is arrafelé. Bebújtunk a bokrok átláthatatlan dzsungelébe, ott bent kialakítottunk egy csöpnyi tisztást magunknak. Ádám kosztümben pompázva elnyúltunk, miközben tőlünk 3 méterrel arrébb mit sem sejtve eltrappoltak a turisták. Mi pedig nem törődve ővelük, önfelettem ölelkeztünk egy végtében. Milyen pazar így a gyönyörűség, a természet lágyölén nem szeretkezni, az átkozott nagy vétekön magunk ellen. De nem csak egymás testével játszottunk el oly hosszasan, a betűkkel és a szavakkal is. A magyar nyelv szókincse annyira gazdag, vele oly sok formában lehet vetélkedni. Nekünk a játékra mindig ráállt a szánk. Ha pedig időlegesen ráuntunk a jóra, tovább álltunk egy heggyel. Idővel az addig belülről soha nem látott budai hegység a fejemben kezdett irányokban és útvonalakban is összeállni, megelevenedni. A vitorlázó repülőtér, a birka akol környéke, a szoros motorozásra is használt terület, a borókás, az általam csak egy órás útnak elnevezett egy panorámahút, a fenyőgyöngye étteremtől az Árpád kilátó érintésével levezető kényelmes sétaút. A környezetet a barátnőm megpróbálta élethűen láttatni velem. Nekem viszont abszolút nem hiányzott a vizuális kép. Miért? Annyira boldog voltam attól a repeső érzéstől, és attól a felemelő tudattól, hogy egyáltalán kint lehettem a megunhatatlan természetben. Az örömteli hangulat olyannyira egyeduralkodó volt bennem, hogyha még görcsös hisztériával vágyódtam volna is a szemgyönyörködtető látvány után, tán még akkor sem jutott volna eszembe utána sóhajtozni. Mert bolond ember az, aki az adott körülmények között a meglévő helyzetnek nem az előnyös, hanem a hátulütő oldalát nézi. Én ott lehettem, ahol a legmerészebb vágyálmomban sem mertem volna remélni magam, ráadásul egy nekem való nővel. Másoknak ez még látva sem adatik meg. Én meg nem látva szerelmeskedhettem a buja természetben, úgy még izgalmasabb is. Én bizony mindennek csak is a pozitív oldalát nézem, mert bár általában az a kevesebb, de az a hasznosabb, az előrébb vivő. Aki pedig ennek ellenére továbbra is a sápítozásra, az örökös elégedetlenségre adja a fejét, az tegye nyugodtan, ha az jó neki. A baj csak az vele, hogy azáltal a környezetét is pusztítja, gyilkolja. Milyen a tél? Hideg és havas. Mit célszerű olyankor csinálni? Hógolyózni, hóembert gyúrni és szánkózni. Tettük mi is, nagy elánnal. A feltehetően szürke és vastag felhőpaplamból szakadatlanul aláhulló hópelyhek a földön 20 centi vastagon tapadtak egymásba. Fél lábszárig süppedve tapostunk benne, egyre hangosabban kiáltott levegőért a tüdőnk. Egymás kezét erősen megmarkolva bugdácsoltunk előre a szűzhóban. Ha végleg elfogyott a szufla, megálltunk, kilihegtük magunkat, aztán utcu neki, míg bírtuk szusszal. Egy-két sífutó tovasuhant mellettünk, mi pedig mély nyomokat hagyva magunk után, felszaflattunk egy neve nincs dombocskára. Felérve a tetejébe, minden előzmény nélkül elgáncsoltam a barátnőmet, a hóba utána huppanva átöleltem a derekát, és aláhengerettünk a mélybe. Eleinte még nem értette, hogy mire fel a buktatás, majd, amikor leesett nála a hógolyó, már visítva nevetett, úgy görögtünk alá, ahogy a filmekben az egymásra találás örömét szokták művészien ábrázolni. A tetrekészségemből kiindulva máskor már előre, huncut derűvel a hangjában figyelmeztetett a barátnőm, két idős hölgy közeledik felénk. A csumát ismét gálánsan beadtam neki, az esés után ügyesen a hátára fordult, én meg egy tigrisugrással rávetettem magam. Fagyos arcát megharabdáltam, majd forró puszikkal felmelegítettem. Aztán lett egy hóból formált gyermekünk is, az egész nem volt nagyobb egy köcsögnél. Mentünk szánkózni, bátran siklottunk le a hepehupás jeges meredeken, hogy utána újra és újra visszacsúszva, de mégis felkapaszkodhassunk a hegyoldalba egy újabb feledhetetlen élményért. Hogyan is juthatott volna eszembe ilyen lehetőségek mellett panaszkodni? A hét azonban nem csak szombatból és vasárnapból áll, hanem hétköznapokból is. A rég hallott, de el nem feledett orvosi szentenciák egyike az erős fizikai igénybevétel mellőzése volt. A jelenben ennek már semmiféle jelentősége nem volt. A glaukómának már nem volt mit tönkretennie, munkáját addigra tökéletesen elvégezte. Az edzetlen fizikum viszont erősítést kívánt. Még az egymásra találás előtt történt. Az erkély korlátban megkapaszkodva tettem néhány guggolást, úgy 15-öt. A végére erősen feszült a combom, a szobába alig bírtam bemenni. Önmagam előtt szégyenkezve vontam le a tanulságot az esetből. A lépcsőházban pedig úgy mentem le a földszintre, mintha tele lett volna a gatya. Ezt nem hagyom annyiban, naponta háromszor nekiálltam guggolni. Fokozatosan növelve a teljesítményt, egyre jobban bírtam a kiképzést. Már egy kerek hónapja erősítettem a lábamat, amikor egy teljesen váratlanul jött ötlet alapján azonnali teljesítmény próbának vetettem alá magam. Hányat tudok egyfolytában guggolni? A 100 meg sem kottyant, 150-nél már jócskán átmelegedtek az izmok, 200-nál pedig nagyon elfáradtam. De nem hagyom abba tovább a végkimerülésig. Túl voltam már a 240. guggoláson is, addig három ritmust hagytam ki, arctörlés miatt. Óriási erőfeszítések árán jutottam előrébb a kitartás próbán. Önmagamat felülmúlva nyöszörögtem ki a számon a 252-t. Lerogytam a heverőre, alig voltam a tudatomnál. Fél óra kellett, mire szervezetemben visszaállt a normál állapot. Az önmeózás után felhagytam a guggolással, már tudtam, hogy mire vagyok képes. Hogy mindennek volt-e némi nemű köze az elkövetkezőkhöz, nem tudom. Barátnőmmel elballagtunk a szövetség székházában található, csak a legalapvetőbb erőcsiholó és biceps növelő eszközökkel ellátott kondicionáló termébe. Elszántan tekertem a leginkább a gyermekekre méretezett szobakerékpárt, a combom a vízszintes helyzetből alig tudott kimozdulni, és húztam az evezőpad hajlékony rúdját. A terem a szobanagyságot is alig érte el. Páratlanul levegőtlen volt a helyiség, ráadásul a néhány méterrel odébb üzemelő szauna az ajtónyitáskor magából nyakra főre hontotta ki a forró, páradús leheletet. Idilli körülmények helyett strapás feltételek mellett gyúrtam magam. Mint egykori kereskedő, én a számok segítségével kontrolláltam önnöm fizikai fejlődésemet. Számon tartottam a megtett mérföldeket, a hozzátartozó időtartammal együtt, meg a csapás számokat. Ezen statisztikák által jelöltem ki magamnak a kihívást. 4x100 csapás az evezőpadon, 4x5 mérföld a szobakerékpáron, egymást váltogatva, lényegi pihenőidő nélkül. Hangyaszorgalommal végeztem a magamnak kirót penzumot. Eleinte csurgott, később folyt, legvégül pedig már szakadt rólam a verejték. Arcomat nem győztem törölgetni a sósáradattól. Mire letekertem az utolsó iardokat, elkészültem az erőmmel. Zsibbadt hátsómat alig bírtam leemelni a kerékpárkeszek kialakítású ülőkéjéről. Magam baroskadva álltam, hangosan lihegtem, arcomat egy végtében törölgettem a magamról lehúzott, csuromvizes pólóval. Egy az árusítás közben ismerőssé vált házas pár figyelmünkbe ajánlotta az őrséget, évek óta ott töltjük el a nyári szabadság idejét. Augusztus elején pedig jött a csoda. A lakás ajtóban állva egy derekasan megpakolt hátizsák húzta a vállamat. Pár órával később a dízelmozdony által vontatott vagonok enyhe sietséggel kattogtak a Balaton északi partja mentén. Nem csak a tó eltéveszthetetlen illata, hanem a belőle néhol kiütköző bűzlő mocsárszag is az orromba csapott. E kellemetlen szagot viszont felettette a tájforró kipárolgása. A végállomáson átszálltunk egy vicinálisra. A bumliáraton utazva jobbnak találtuk csendben maradni, nehogy ketté harapjuk a nyelvünket a fenemód nagy zögykölődéstől. Ezzel a tortúrával korán sem ért véget az úti viszontagság, még autóbuszra is kellett szállni. 6 órás megpróbáltatás után érkeztünk meg az őrség központjaként számon tartott településre. Csak úgy forrt a levegő körülöttünk, miközben kerestük a szálláshelynek adódó rég volt vasútállomás magánkézbe került épületét. Az emeletes ház közelében a gazok között fellelhető volt a márosdásodó simpája. A vastag falakból emelt, korabeli stílusban épített ház 3 éven át nyári szálláshelyünké vált. A régi jó szokást megtartva a helybeliek jelentős része az utcán ráköszönt az idegenre, és még érdeklődött is felőle. Mi sem adtuk a láb, igaz minket elsősorban a tejbegyűjtő helye és az átvétel időpontja érdekelt, mivel mindketten imádtuk a habos tehén tejet. Az első vétel a település egyik volt vadőrével esett meg. Rendszeres vásárlókká váltunk nála, néha még el is karikázott hozzánk egy csupor mennyei itallal. Később a feleségét is megismerhettük, rántott nyúlfalatozásra voltunk hivatalosak náluk. A falu másik végében, közel a rezidenciánkhoz, lakott egy messze földön ismert, tapasztalt méhész. Előszeretettel mesélt gyermekkoráról, a mécses világa mellett a palavesszővel rótt első betűk történetéről, és felnőttkori elhivatottságáról, a méhészkedésről. Elhívott magával az utca szemközti oldalán lévő porta kertjében felállított kaptárakhoz is, ott átfogó ismeretet adott a szakma sokszínűségéről, miközben a fejünk felett az apró, munkás nép százai zsongtak. A hosszúra nyúlt látogatást csípések nélkül megúsztuk, de a távozáskor több flakon mézzel a tarsolyunkban mondtunk viszontlátást a magából békességet és nyugalmat árasztó derék öregnek. Nem csak az emberek terén volt mit felfedezni, a környezetben is sok érdekesség rejlett. A méhész bácsi lakhelyétől pár 10 méterrel odébb az út szinte alászakadt a rengeteg mélyébe. Rajta csak óvatosan aláereszkedve lehetett lejutni. A katlamban az egymás mellett közvetlenül magasodó, burjánzó fák koronáig összefüggő lombpaplant vontak az erdőzug fölé. Az utca szintjén megtapasztalt hőgutát okozó kánikula után a levegő hőmérséklete még a 15 fokot sem érte el odalent. Ehhez hasonló élmény 5 kilométerrel arrébb is megesett velünk, amikor az út széléig kiérő sűrűn telepített fák hűvös leheleteli babőrössé tett minket. A didergető élményt fél óra múltán egy fürgén arrébb ugró tapsi füles oldotta fel bennünk. Erdőjárás közben őzekkel is találkoztunk meg különböző fajtájú gombákkal is, még a gyilkossal is. A vadászház mellett magasodó lesre is felkapaszkodtunk. Milyen pazar volt onnan a kilátás, nem győztem rajta ámulni. Hazafelé ballagva egy kerítéssel körbevett területen egy termetes vaddisznóra bukkantunk, akit a nálam lévő diktafon bekapcsolásával meginterjúvoltam. Szárazák bőven akadt út közben, így a tábortűzre való előteremtésével nem volt sok gondunk. Fóliában sült az előzetesen nagy szakértelemmel megfűszerezett marhahús, és a köretnek való sokféle hínyentség. A hastömés után behűtött sördugált. A legjobb ízű falatokat mégis akkor ettem a fejedelmi elemózsiából, amikor egy valódi favágó fejsze segédletével én hasogattam fel a kézzel eltörhetetlen ágakat, a vaskos fákat. Mire végeztem a fokozott odafigyelést igénylő munkával, addigra szinte már a tőkét is ripityára aprítottam, a közben kezemen egy karcolás nem esett. Barátnőm felfedezése volt a bicikli kölcsönzés lehetősége. Igaz, a kivett kerékpár elmúlhatott már 4. évszázados is, rozoga, öreg csotrogány volt a javából, de gurult, és ez volt a lényeg. Milyen jó lenne egyet bringázni, a felbuzdulás nem maradt annyiban. Elmentünk az iskola leaszfaltozott sportpályájára. Annak közepére odaállt a barátnőm, onnan irányított a továbbiakban, én meg felmásztam a kétkerekű kényelmetlen nyergébe. Óvatosan rátapostam a pedálra, csak úgy rezonált alattam a bicaj. Kormányát vasmarokkal szorítottam, és mivel a járgányt csak lassan mertem tekerni, a kezem pedig görcsösen markolta a kormányt, így gyakran rákényszerültem a megállásra. Nehezen ment a kanyarodás is, de még így sem adtam a láb fél tucat körnél. A fürdőzéshez viszont a rozsdásodó kerékpár által nyújtott szerény komfortérzetnél jóval kényelmesebb utazási módot vettünk igénybe. A Borostyántóhoz mindig a kora reggeli busszal ruccantunk ki. Partján egy leborjadzott tehén nyírta a füvet, arrébb meg egy ponty szopogatta a partról a tóba belógó növényzet apró leveleit. A mezgyeszéli sekély vízben egy vízisikló kiramlott tova. A fű még gyöngyözött a reggeli harmattól. Milyen eszményi helyre jöttünk, a tóba csak bele kellett sétálni, vize tiszta és szaktalan volt. A föveny és a fürdőzésre kijelölt terület a napzenitre jutásával összhangban fokozatosan benépesült. A déli órákban szalmakalappal a fejünkön játszottunk a vízben, egy szivacs labdát dobálva. Barátnőm hanggal jelezte pontosan a tőlem mintegy 10 méterrel arrébb lévő pozícióját, én megtörekedtem a minél precízebb célzásra. Jól ment a koncentrálás, a vízbe tőle egy 3 méter sugarú körön belül toccsant a labda, néhány esetben pedig éppen a markában landolt. Jót derültünk a hajszál pontos dobásokon. A nyitott tenyeremet én is az ég felé fordítottam, és bizony került bele labda. A tószem közti partja 100 méterre volt az innenső oldaltól. Nézzünk szét a víztükör túloldalán, ajánlotta a barátnőm. Ilyen gatyarohasztó melegben elkutyagolni oda. Dehogy gyalogosan átússzuk a tavat. Volt nálunk egy felfújható, műanyagból készült fejalávaló párna is. A biztonság okán azt a hasam alá nyomtam, barátnőm felhúzta a tengerben használatos lábuszonyt, és belecsaptunk a havokba. Mellúszásban iparkodtam utána, füllel követtem őt, miközben rendszeresen érdeklődtem tőle a hátralévő távolság iránt. A túlpartot összefüggő, zárt buja növényzet fette. A partra nem lehetett kimenni. Pazarérzés volt az útközben átélt izgalom, amit a nyaralások során többször is újra átélhettem. Ám máskor vettük magunknak a fáradtságot, és gyalogosan is elindultunk a mesterségesen felduzzasztott tó mentén. Az innenső parton egy keskeny csapásra találtunk a partszegély mellett. Egy fok híjas, fából összeütött rozoga hidacskán is át kellett jutni. A tó itt már náddal és sással volt tele, mélyéből néhány gácsér reppent felhangoskodva. A rothadásnak induló vízi növények sajátos szagát könnyen fel lehetett ismerni. A tóvizében itt már nem lehetett megmártozni. Arrébb egy tágas, dúsali növényzettel benőtt tisztásra értünk ki. Óriási szöskék ugráltak rajta, egyiküket nyakon csípte a barátnőm. Jó kis falat, nem kéred ebédre? Gondolkodóba ejtett a soha vissza nem térő remek alkalom az ingyenc falat lenyelésére, még muzsikálna is a gyomromban, de végül is a barátnőm nagy sajnálatára lemondtam a sok funkciós biofalatról. Visszafelé tartva bal felől egy szépen fejlődő kukoricás futott fel a dombra. Csábító volt az általa kínált lehetőség, éltünk is vele. Az első nyaralás alatt alaposan meggyűlt a bajom a tüzes nappal. A tópart strand területén jóformán egyetlen árnyékot adó fa sem volt. Mivel nem volt nálam tökfödő, és sokáig nem bírtam a tűző napon lenni, ezért nagy gondban voltunk. A bajt úgy orvosoltuk a következő nyaralásig, hogy az általam fejben megtervezett napsátrat közös erővel kiviteleztük. A sátornak öt partvisrútból készült oszlop volt a váza, kihegyezett végük 20 cm-re kerültek le a földbe, egy-egy farúd oldalába pedig 3-3 karika végű menetes csavar volt rögzítve, a rudazatok tetejébe pedig egy-egy került belőle. A fehér vászonanyagból készülő sátorlap részletes átgondolás után került a varrógép tűje alá. A téglalap alapú sátornak a két egymás mellett lévő, különböző hosszúságú oldalát és a tetejét kívántuk befedni. Az oldalak összevarrásánál figyelembe vettük az esetleg feltámadó szélnek legyen helye hol átjutni rajta. A megvart sátorlapra zsinegek is kerültek, azokkal lett oda rögzítve az öt partvisnyélhez. Egy valamire viszont mégsem gondoltam eléggé, a sóderes talajra. A magammal vitt erős csavarhúzóval csak nagy kínkeservvel lehetett lukatásni benne. Az első alkalommal 4-5 óra biztosan ráment a munkára, a kiásott lukak több esetben másnapra ellettek tömítve kavicsokkal. A harmadik nyaraláskor már egy kihegyezett végű, tömör acélrudat is vittem magammal, spécin kialakítva a kalapács tompa vége alá. A napsátor felavatása is emlékezetes maradt. Azt egy hivatlan kutya tette meg, egyik hátsó lábát kissé felemelve az egyik rúdnál. Ekként a tótól úgy 1 méterrel, idilli körülmények között hűsöltünk a tóparton, közös munka eredményeként. Az egész napos semmittevésben nagyon el lehet fáradni, és meg lehet éhezni. A vendéglőben már nem volt gond a kés és a villa etikett szerinti használata, és egy filmből vett ötletből merítve a barátnőm, az óraszámlapja alapján jelezte, hogy falatért hova szúrjak a villával. De, hogy a villám hova sújtson le, azt nem kérdezte senkitől sem az ijesztő természeti jelenség. Az egyik nyaralás alkalmával több napon át tartóan messze menően kielégítő ízelítőt kaptunk az őrségi viharból. Hogy a tájadottsága volt-e az oka, vagy tán valami más-e, nem tudom, de egy-egy jégzengés akár egy másfél percig is eltartott. Hatalmasakat recsent az ég, és hosszantartóan morajlott. A villámok is meglepően sokáig cikáztak alá, ez inkább a barátnőmnek volt érdekesség. Az eső pedig úgy szakadt, mintha dézsából öntötték volna. Vízfüggöny mindenfelé. Ebédelni indultunk volna, amikor beállt egy ilyen özönvízszerű felhőszakadás. Türelmesen kivártuk az égi csapok eldugulását, utána pedig elindultunk a falu másik vége felé vezető, elnyúltan emelkedő úton. A keskeny járdán kényelmesen ballagtunk felfelé, miközben az aszfaltborítású két sávos úttest teljes szélességében 20 centi vastagon hömpölygött alá az áradat. A vihar azonban akkor is meglepett minket, amikor épp végeztünk a vendéglőben. Dió nagyságú jég kopogott a tetőn, egy csapásra fehérbe öltözött a környék. Az időjárás várakozásra késztetett minket, a fiskit elég lett volna natúr kikérni. A jégverés elállt, mezítlábasan indultunk vissza, a jég az alatt látványosan párolgott körülöttünk. De másként is megesett a vizes fergeteg. Az őrséget nekünk ajánló régi lakótársak, azok barátaik és ismerőseik is, előbb-utóbb megérkeztek a faluba, gyerekestől. Ők a telken lévő másik házban kvártéjozták el magukat. Este volt már, beszélgettünk mindahányan voltunk. Nagyot dörrent az ég, elment a villany. Pár perc tanakodás után mindenki elindult az addigra már elfoglalt szobájába, és mivel a barátnőmmel mi a másik házban laktunk, egy kezében elemlámpát tartó kőkút mutatásával hazamentünk. Másnap reggel az volt a központi téma, hogy ki mit csinált a vaksötétben. A lenti házban lakók egyöntetűen bevallották, ők bizony elmentek aludni. Biztosan ti is azt tettétek, gondolták félhangosan. Dehogy is, mi nekiálltunk pókerezni. Döbbent csend fogadta a bejelentést. Nálatok volt villany, lepődtek meg mindannyian. Mi nálunk sem volt, hogyan is lett volna, az egész falu áram nélkül maradt. Kezdtek egy kukkot sem érteni belőle. Akkor hogyan pókereztetek? Az ágy tetején ülve vertük a blattot. Igen, még hozzá órákon át. Hogyan lehetséges ez? Volt otthon két pakli francia kártya, és kedvet éreztem a pókerezéshez. Megvalósításához csupán ki kellett találni a kártyalapok eltéveszthetetlen, általam felismerhető egyedi megjelölését, és meg kellett valósítani. A lapokat egy az irodában használatos lyukasztó segítségével a következőképpen tettük olvashatóvá az új számára. A színeket, tref, káró, kör, pik, a bal felső sarokból vízszintesen kiindulva 1-4 lyukkal jelöltük meg, a számokat a jobb felső sarokból függőlegesen egymás alá kerülő lyukak alapján, a nem számozott lapok közül a jumit, a bubit, és a királyt a bal alsó sarokból vízszintesen kiinduló 1-3 lyukkal, míg az ászlapon csak színmegjelölés volt. E metódus alapján az ördög bibliáját nem lehetett rosszul tartani, így róla téves információt nem lehetett leolvasni. A másik pakli lapjaira azért volt szükség, hogy azokat ráragasszuk a kiukasztott lapok hátoldalára, így az bárhol zsugaképes volt. Mivel az én útmutatásom alapján a barátnőm készítette el a kártyát, így azzal a vaksötétben is nyugodtan játszhattunk. Az egyszeriben híres élet paklit nemhogy azonnal be kellett mutatni a társaságnak, hanem vele már osztani is kellett. Vertük a blattot, 10 filléres alapon ment a hazardírozás. A zsugázás menetét csak akkor lassítottam le kisé, ha a leosztásból én kaptam elsőnek lapot, máskülönben gördülékenyen ment a játék. Veszteni semmiben nem szeretek, a füllentés viszont nem az én világom, a póker meg többnyire arról szól. Ennek ellenére több alkalommal is győztesen állhattam fel az asztal mellől, egyszer például egy 4 órás maratoni csata után, amiben 8-an vettünk részt. Az egyik pókerparti közben egy számomra meglepő esemény történt, melynek volt némi előzménye. A szálláshelyünk ajtajában áldogáltam, mikor az egyik 8 éves kislány magától felajánlotta, hogy engem lekísér a másik házba. Először nem akartam elfogadni a váratlan, gáláns ajánlatot, de aztán mégis úgy voltam vele, miért ne. Elmagyaráztam és megmutattam neki a módot, és még a göröngyös, lefelé ereszkedő földúton is mesteri ügyességgel vezetett a kislány. A végén meg is dicsértem érte. Szóval zsugáztunk, a játszótársaság tagja volt a kislány anyukája is. A leányka váratlanul odament a mamájához és kérte őt, álljon fel, és kösse be a szemét a kezeskéjében lévő kendővel, mert ő most őt le akarja vezetni a teraszról a lépcsőn az udvarba, ki egészen a kapuig. Az anya mit sem tudott a lánya frissen szerzett, kincsetérő gyakorlati tapasztalatáról, ezért a gyermeket elhessegette magától. A kölyök azonban nem hagyta félretolni magát, és anya fülét elkezdte szorgalmasan rágicsálni, míg nem kitartása meghozta a maga gyümölcsét. Egy kendő került az anyuci szeme elé, a kislány pedig a tanultak szerint őt bajmentesen kivezette a kapuig. A többiek alig figyeltek fel az esetre, én viszont annál inkább. Hogy akkor a falu központjában a villanyoszlop tetején fészkelő gólyapár valamelyike épp kelepelte az elismerése jeléül, arra már nem emlékszem, de egészen biztosan igen. A magasba máskor is érdemes volt felnézni. Épp a csillaghullás időszaka volt. Tábortüzet raktunk a tágas udvarban, és körülültük. Az ég felhőtlen volt, vészes gyorsasággal hűlt a levegő. Barátnőmmel visszasiettünk a házba, és az összes ott talált göncöt magunkra húztuk, a fejembe kötött sapka került. A többiek is hasonlóképpen cselekedtek. A leheletet már élesen lehetett látni, jóval 10 fok alá süllyedt a levegő hőmérséklete. Az égbolton egyre több fényesen felvillanó, maga után fénycsíkot húzó pontocska jelezte a csillaghullás idejét. Oda nézzetek, röppent fel percenként valamelyikük ajkáról a figyelmeztetés. Gyermekként a vízművek futballpályájáról nem egyet láttam belőle felvillanni az égen, így nosztalgiáztam csöndesen. Azonban más érdekesség is akadt az éjféli égbolton. Katonai repülőgép járőrözött odafent, a hajtóművéből olykor kilövellő lángnyelv jól volt észlelhető lentről. Már majdnem megfagytunk, annyira hideg volt augusztus derekán. A tuskók egymagukban árválkodtak a sustorogva pislákoló lángnyelv körül. Ha még van parázs, az csapjon egészen a fagyos égig. Támad gondolata egy valakinek. A tuskók repültek bele a tűz közepébe, a lángnyelv beléjük kapott, és már 2 méter magasra nőve hontotta ki magából az éltető meleget. Ez a forróság bennünk is felcsapott az egyik szeretkezés közben. Mindketten olvadoztunk az átélt gyönyörűségtől, testem percek múltán is remegett. A vonat sín is olvadozott a nyaralásból hazafelé tartva, de az már az agyolvasztó hőségtől. Gyakran jártuk a várost. Az átlagember tempójánál lényegesen gyorsabban szedtük a lábunkat. Olykor a precíz manőverezés ellenére is vállal ütköztem a velem szemből érkezővel. Téves lenne azt gondolni, hogy én mentem neki, hiszen ő neki is volt 2 szeme, ráadásul még látott is vele. Ennek ellenére én egy boccsal akceptáltam az esetet. Miért nem hozol magaddal fehér botot? Jegyezte meg a barátnőm. Leégne a kezem tőle, ha meg kéne fogni, adtam meg rá a választ. Engem abszolút nem zavarna, adta tudtomra a legnagyobb természetességgel. Eleinte még csak cipeltem, majd alkalomszerűen elkezdtem használgatni is. Az iránta továbbra is érzett ellenszenvet folyamatosan kellett oldani bennem. Arra pedig a humor a legalkalmasabb módszer. Egy széles járdán igyekeztünk valahova. Egy miniszoknyás csaj megy előttünk. Kaptam az információt. A fehér bot végét letettem az aszfaltra, azt magam előtt tolva csúsztattam rajta, és a fiatal nő után iramodtunk. Teljesen ráfutottunk a mit sem sejtő kiszemeltre. A bot vége a csajlába között áthaladva egyszer csak megelőzte őt. Jól hallható felsziszenéssel reagálta le a nem szokványos esetet. Elnézést, közöltem bűnbánó hangon, majd őt gyorsan megelőzve tovarobogtunk, diszkréten nevetve. Egy másik alkalommal az egyes villamoson utaztunk. Nem csak a nyitott ablakok miatt volt szellős az utastér, de kevesen is voltunk benne. Untam fogni a fehér botot, ezért felakasztottam a fejemnél himbálódzó kapaszkodóra. Jöttek az ellenőrök, és nekifogtak a kocsi átfésüléséhez. Amikor elém értek, rámutattam a fogódzón lógázó segédeszközre, mint hiába. Határozottan felszólítottak a jegy, vagy bérlet felmutatására. Hiába vártam, hogy jelképünk megtegye a maga hatását, és igazoljon. Nem vették figyelembe, mert lógott. Lett egy az előbbieknél értelmesebb hasznosulási módja is a botnak. Csúcsforgalomban, vagy egy szűkebb keresztmetszetű járda szakaszon közlekedve gyakran megesik, hogy nehéz előzni. Van, aki a lábát ráérősen szedi, más pedig sietne valahova. Az ilyen esetek praktikus megoldására kiváló eszköznek bizonyult a segédeszköz, ha annak a vége kemény műanyagból készült. 3-4 méterre beérve az előttünk totyogó katabot végét többszöri egymás utánban nekicsaptam az aszfaltnak. A jól hallható frekvencia tartományban felhangzó koppanásra az elől haladók felkapták a fejüket, és hátrafordultak. A szétnyíló résem pedig egy elegáns mozdulattal tovább sasszéztunk. Érzésem szerint a táncparketten is megálltuk a helyünket. Erre leginkább a szövetség mulatós rendezvényein nyílt lehetőség. Alig páran roptuk a táncot. A lassú még adta magát, a pörgősebb számoknál már jobban elkelt a figyelem. A ritmust és a mozdulatsort én diktáltam, a táncolókkal való ütközés elkerülésére pedig a barátnőm ügyelt. A kondicionáló terem és a táncolás lehetősége mellett a szövetségben akadt még egy kihagyhatatlan harmadik is, mégpedig a hangos könyvtár. Zsákszámra hordtuk ki onnan a magnókazettára szó szerint felolvasott köteteket. Éves átlagban 30-35 művet olvastam el, a kínálkozó alkalommal a barátnőm is gyakran élt. Leginkább klasszikusokat kölcsönöztem ki, krimit, vagy ponyvát soha. Több olyan művet olvashattam el ilyen formán, ami a könyvespolcon egykor be volt sorolva az irodalmi műveltségem gyarapítására. A gyakorlatban megújuló könyvszeretet pedig kikövetelte magának, hogy a lakásban lévő könyvespolcon található több száz kötetet a szerzők neve szerint ABC sorrendbe rakjuk. A kultúra igényének a kielégítését szolgálta még a hamarosan beszerzett Dickman is. Az első megvásárolt CD-t a barátnőm szemelte ki a közeli Volt választékából, Csajkovszkij művei voltak rajta. Rákaptam a komoly zene hallgatására. Fejhallgatóval a fülemen feküdtem az ágyon, a Bartók rádióban egy hosszabb lélegzetű Mozart darab volt műsoron. A fülbemászó muzsika egy addig nem ismert hatást idézett elő a fejemben. Egy szivárvány gömb jelent meg előttem, amiben többféle színörvény lett egy végtében, májva, kék, zöld, sárga, lila, rózsaszín. Oda voltam a csodálattól. Az esetnek nem biztos, hogy van oki kapcsolata az elkövetkezővel. Egy magamban üldögéltem, a lakásban síri csend honolt. Karomat a fotel karfáján nyugtattam. A fejem minden előzmény nélkül önmagától előre billent, és úgy maradt. Meglepett a fejlemény, ellene nem tettem semmit sem, csak figyeltem. Fél perccel teltével a továbbra is előre billent helyzetben nyugvó fejem előbb balig, majd fokozatosan egyre jobban kilendült jobb és bal irányba folyamatosan. Pár perc után újra mozdulatlanná merevedett az előre billent állásban megnyugvó fejem, majd felemelkedett a szokásos pózba. Néhány másodperccel teltével amennyire csak tudott, hátrabukott, és úgy mozgott jobb bal irányba. Ezt befejezve visszaállt az eredeti pozitúrába. Tetszett a dolog, az esemény sort mindvégig kontrolláltam, azt bármikor játszik könnyedséggel meg tudtam volna szakítani. A fejem teljesen bal oldalra billent, és rugózó mozdulatokkal egyre közelebb jutott a vállhoz. Ezt követően pedig jobb irányban is megismétlődött az eset. Következett az újabb mozdulatsor. A függőleges tartású fej amennyire csak képes volt rá elfordult bal irányba, és rugózó mozdulatokkal egyre hátrább törekedett, majd ugyanez jobb irányban is megvalósult. A különböző irányultságú fejmozdulatokat a tudatalattim vezényelte le oly módon, ahogy az a szervezet önregenerálódását a legtökéletesebben szolgálta. Hallottam, amint a nyaki csigolyák előbb recsegve ropogva kilazulnak, majd ahogy visszaülnek a kényelmesített helyükre, ahogy az ellenirányú fejmozdulatok révén az inak megnyúlnak, majd kélyesen ellazulnak. Ez alatt a fejem teljesen kiüresedett, békebeli nyugalom költözött bele. Ha az önmagát generáló mozdulatokat tudatosan fizikai erővel próbáltam volna kiváltani, az hiába valónak bizonyult volna, mivel azt energiával nem bírtam volna. A leghosszabb kilazulási folyamat kerek másfél órán át tartott. A java viszont még csak ezután következett. Ülőtest helyzetben voltam, és már csak azt vettem észre, hogy a talpamon állok, azt teljesen ellazult állapotban tettem. Az előzőekben a fejmozdulatok kapcsán taglaltak szerint a felső testem kilazító mozdulatokat hajtott végre. Ez még nem is lepett meg annyira, ám az igen, hogy az oldalam mellett lazán lógó kezek, nyújtott tartásban előre nyújtva elkezdtek emelkedni, mégpedig egészen vállmagasságig. Ott egy másodpercre megnyugodtak, majd elernyedve visszahultak a kiinduló helyzetbe. Ezeket az önmechanizmust bizonyító eseteket haviciklikussággal próbáltam előidézni, beindítani, ahhoz teljesen ellazult állapotban ülő pozitúrát kellett felvenni. Az öngerjesztő folyamat nem minden esetben indult be, olyankor felálltam, és mentem a dolgomra. Idővel pedig végképp felhagytam vele, rá a továbbiakban már nem volt szükségem. Másra viszont még lett volna. Barátnőm testvérének volt egy cseperedő kislánya. 2 éves korától a söpség gyakorta előfordult nálam. Amolyan alkalmi pót családdá váltunk ilyenkor. Reggel a konyha kakaó illatot árasztott magából, vajas kenyér borult az asztalra. Hiszen ennél van fontosabb teendő is. Hol van a lufi, és érte a lakást apró lábak szaladozták be. A rátalálás öröme éles visításban adott hírt magáról, és már szállt is fel a színes lufi, fel, egészen a plafon tetejébe. Beindult a cicázás, a lányka pedig lelkes és ügyes cicának bizonyult. Ám a gyerek milyen, ezerféle dolog érdekli őt. Az ágy vége mögé bújtam, és elkezdődött a bábszínház. A furfangos nyuszika most is túljárt a nyúlhúsra mindig éhes róka koma eszén. Még van egy kis idő az ebédig, gyerünk le az utcára. Középen az elrohanásra mindig kész apróság, kezét két oldalról fogják. Korog a bendő, kéne bele valami, a kanálból a leves folyik mindenhová, tán még a baba szájába is jut belőle. Jaj, az nekem nem kell, rázza a fejét a gyermek, és a villára tűzött falat láttán csöpp arcát elfintorítja. Ejnye baba, ejnye, ha nem kérsz belőle, már is jön a tenti baba, tenti. A gyermek kialudja magát, még kisé álmos a szeme, de az állatkert érdekes világára már kerek szemmel csodálkozik rá. Az oroszlán ordítás még megy valahogyan neki, de hogyan is csinálja a hal. Későre jár az idő irány haza, a metró aluljáróban a kislányt karba kapom, úgy szállunk be a járműbe. Tessék leülni, a helyet hárman is felkínálják, én meg nem értem, hogy nekem miért is kéne leülni, hiszen mindig állva utazom. Csorog a víz a kádba, tart a pancsi, pancsi, majd tetőtől talpig végig fürdetem a kölyköt, mire végzek vele, félszegen megjegyzi. Ezt az anyuci szokta csinálni velem. A vacsinálőt nem kell győzködni, apró szája csak úgy nyeli el a seregnyi katonát. Nagyokat ásít, laposakat pillog, gyorsan megy az altatás. Egyik reggel felébredve még élesen élt emlékezetemben az álom. Hanyat feküdtem a francia ágyon, barátnőm háttal ült nekem, és egy szőkehajú, kékszemű kis babát fogott. Elkértem tőle, ő pedig a hasamra ültette a gyermeket. Ám idővel minden álom szerte szétfoszlik. Konzekvencia, aki önmaga ura, és egyben szolgája is akar lenni, annak a maga által kiválasztott utat kell bejárnia. A 3 éven át tartó kapcsolat megszakadása jó okot szolgáltatott a belső kitartás fokozására. Nem sajnálkoztam önmagam felett, mindenkinek megvan a maga baja. A múltnak a tisztánlátás érdekében le kell ülepednie, a kiértékelés után a levont tapasztalatok birtokában pedig tovább kell lépni. Otthon ülősebb hónapok következtek. Megszűnt a csalfa érzés, hogy a nem látás már nem zavar. Újra szembesültem a felismeréssel, ahogy egykor látva közlekedtem, úgy az utcán csak segítővel tudok jelen lenni. Ekként mentem el újra a szemészeti klinikára is, ahol a még fénylátó bal szememről az időközben beérett szürkehályogot tervezték levenni. Bíztam benne, ha a szemlencsét kiveszik, a szem belsejébe több fény fog bejutni, úgy valamivel többet fogok látni. Az ember legyen optimista. Hogyan is szól a vicc az operációról? A műtét sikerült, a beteg meghalt. A beavatkozást szerencsére túléltem, a szemem viszont éppen, hogy csak. Mit fedez a talányos megfogalmazás? A műtét utáni napon a szokásos csepegtetést végezte a nővér. Már az előző 2-3 kezelés alatt is úgy éreztem a szemembe hulló szemcseppeket, mintha azok oda vasökölként vágódtak volna bele. A szememet iszonyúan erős, égető fájdalom öntötte el. Majdnem megbolondultam tőle. Merő láng tengerré vált a fejem. A gyermekkorom óta ismerős nővér pedig azt feltételezte rólam, hogy hisztizek. Mi történt? Teljesen lecsökkent a szemnyomás. A bekövetkezett katasztrófától szuperérzékenyé vált a szemem. Mennyivel nagyobb fájdalmat élhetett át 25 évvel azelőtt az a diósgyőri kohász, akinek a szemébe folyékony acél freccsent? Akkor még csak általános iskolás voltam, a mellettem lévő ágyon feküdt a nyugdíjkorhatárhoz közelítő munkás. Ugye mennyire relatív minden? Ám igazából mindenkinek a maga baja fáj a legjobban. A fejemben ott tombolt az élesen szúró fájdalom, szefetű léptek az idegszálak, a folyosón pedig non-stopot zúgott az a nyomorult transformátor. Totál kikészültem tőle. A teljesen felajzott állapotban lévő idegrendszer magát nem tudta kipihenni, nem tudott megnyugodni. A 22. operáció után fordult elő először velem, kértem, hogy nyomban hazamehessek. A többet szőlő szemhez hasonlóvá zsugorodott bal szem belsejében lényegében megszűnt a szemnyomás, már fényt sem láttam vele. Aki élni akar, történjen vele bármi is, annak továbbra is előre kell tekintenie. A leszkét már betéve tudtam, de nem mindenki. Történt, hogy hosszú hallgatás után felhívott az a volt barátnőm, aki tőlem tévét nem akart venni egykor. Maga alatt volt, de piszkosul. A világtól, és a testi szerelemtől is teljesen elzárkózottan élt, súlyos egészségi probléma terhe mellett. Nyíltan beszélt előttem a bajt kiváltó esetről, annak súlyos, lehetséges következményéről. Eleinte tehetetlennek, tanácstalannak éreztem magam a bajból való kilábalás hogyanját nem tudtam megmondani neki, csak azzal voltam tisztában, rajta segíteni akarok. Egy lassú folyamat vette kezdetét, benne fokozatosan oldódott a szilárd, mindenkitől és mindentől való elszigetelődés rablánca. Gyógyír volt rá a meghitt beszélgetések a feledhetetlen közös múltról, és a közelmúlt kudarcba fulladt kapcsolatairól. A szeretet, az odafigyelés, a gondoskodás és a bujatesti szerelem segített a bajorvoslásában. Régi önmagát újra kezdte megtalálni. Ekként mondta nekem, rajtad kívül más engem a kóros letargiából nem tudott volna kimenteni. Újra élvezte az életet. Nyáron önfelettem pancsoltunk a Balatonban, de már akkor is tisztában voltunk vele, útjaink ismét el fognak válni, ez a tudás már a múltból fakadt. Bár mennyit engedhetek a cél érdekében önmagamból? Kérdésre már egyre határozottabban körvonalazódott bennem az én határozott válaszom, az még nem volt sziklaszilárd. Az egyik hirdetésből összejött találka vége felé megjegyezte a rólunk valószínűleg a még, a megszokott séma szerint gondolkodó hölgy. Te a kultúrára nem költesz semmit sem. Hiszen úgy sem lát. Hangosan elnevettem magam az utcán. Szerintem te kevesebbet fordítasz rá, mint én. Hogy elkerekedette a képe, miután soroltam neki az előző nap megvásárolt CD-ket. Csajkovszki közkedvelt balettműve a Hattyúk tava, Paganini virtuóz művei a 24 szaprissó, meg egy 10 darabos komoly zenei kollekció. Nem felvágásból tettem utalást rá az egyszer volt, hol nem volt, hölgynek, csak a tisztánlátás okán. Ez ügyben felvetődik a kérdés, mi szúrja a vaksi szemét? Kapcsolatunk még bimbódzó szakaszában volt, amikor a lakásomon beszélgettünk a hölggyel. A vakos takarítás fortéjairól esett szó. Távolabb ültünk egymástól. A fotelből hangtalanul felállt a barátnőm, majd előttem 2 méterre elhaladva, neztelenül elment a szoba másik sarka felé, ahol ujjával megnézte, mennyire poros a kis szekrény teteje. Nézés irányommal, de mással sem árultam el neki, hogy észrevettem a titkolni kívánt cselekedetet. Mikor végzett az ellenőrzéssel, hangtalanul visszalopózott a helyére, és leült a fotelbe. Majd, mintha mi sem történt volna időközben, elkezdett csacsogni. Nem sokáig fogsz te itt énekelni, madárkám, döntöttem azonnal. Volt egy előttem máig is megmagyarázhatatlan eset, ami azóta is elgondolkodtat, bár a talány végére már soha nem kerülhet pont. A telefonbeszélgetés alatt felfigyeltem a fiatal hölgy beszédének enyhe kuszaságára. Az észrevétel helyesnek bizonyult, ezt a találkozás első percei megerősítették bennem. Ennek ellenére ajánlottam neki, menjünk ki a Margit szigetre sétálni. A Nagyrétnél szálltunk le a buszról. Egy kicsit tartsunk visszafelé, majd balra kanyarodva menjünk ki a sziget Buda felőli oldalára, ajánlottam az úti tervet. Kézem fogva indultunk el. A fiatal lány viszont nekiindult az Árpád hídnak vezető útnak. Mérgemben majdnem felrobbantam, ennyire csak nem lehet figyelmetlen. Megfordultam, és szájbarágósan őt elkalauzoltam a helyes irányba. Alig vágtunk neki a sziget jobb oldalán végigvezető aszfaltútnak, egy érdekes, míg több, meghökkentő változásra figyeltem fel magamon. Férfiasságom kőkemény lett, pedig az idáig ritkán voltam annyira kiakadva egy nőre, mint ő rá. Óra hosszat sétáltunk a lombhullató szigeten, aközben mit sem csökkent az iránta érzett kétféle, egymással szöges ellentétben lévő ingerencia erőssége. A lánynak a rám pozitívan ható kisugárzása a tenyerén keresztül hatolt belém, ez volt biztos. Nagyon jó volt fogni a kezét, még el is játszottam az esetleges továbblépés gondolatával, vajon mi sülne ki belőle az ágyban. Nagyon emésztett a kíváncsiság. De még mennyire, a sétából visszaértünk a kiinduló ponthoz, a lány szomorúan jegyezte meg, milyen kár, hogy nem látod az arcomat, a ruhámat, mert igazán szép vagyok, tényleg az volt. A kérdésére, hogy mikor találkozunk ismét, kitérő választ kapott tőlem. Otthon még sokáig eljátszottam az örvénylő, frivolágy jelenet gondolatával, miközben újra és újra felhívott telefonon a lány, de úgy éreztem, nem lenne tisztességes kihasználni őt, mást sem. Még hónapokig elkísért a mi lett volna, ha gondolat, aztán alább hagyott a már soha meg nem válaszolható, izgató kérdés. Egy valakinek viszont teljesen más volt a véleménye a tisztességről. Egy éven keresztül az éjjeli órákban naponta megcsörrent a telefon. A jó akaróm egyszer sem szólt bele a kagylóba. Hol egy szórakozó helyről, hol a tévé mellől, vagy épp a szobája csendjéből csörrent rám az ismeretlen. Végtelen nyugalommal vettem fel a kagylót, mindig kedvesen szóltam bele, idővel a nagyfokú sajnálatomról biztosítottam őt. Hogy, végül is ki volt, ki lehetett a néma telefonbetyár, igazából nem is érdekelt. Ilyenképpen egy hiába valóan szerelmes, vagy egy megbántódott, gyűlölködő ember viselkedik. Lett egy akcentussal beszélő türingiai illetőségű hölgyismerősöm. Gyermekkorában bár imádta a kutyákat, a lakásban a négylábú jelenlétét nem engedték meg a szülei neki. A gyerek meg milyen, felnő, és megvalósítja hátul gombolós korszakának vágyálmait. Az első találkozásaink során elsősorban az én hajdan volt száz svájci, drezdai és berlini emlékeimről, valamint az ő fiatalkori magyarországi élményeiről esett szó közöttünk. Utána következtek a kutyás történetek elmesélése, ezek során én a határban megesett emlékezetes kalandról számoltam be neki. Manuela lelkesen beszél Cocker Spaniel fajtájú, Philip névre hallgató kutyájáról, akivel sportkutyázik, azon belül agilizik. Miért nincs vakvezető kutyád? Firtathatta minden bizonyal. Hogy meghallottam-e az ötletadó felvetést, vagy nem, arra már nem emlékszem kristálytisztán. Arra viszont igen, ha épp nem volt barátnőm, apukámmal jártam el a Margit szigetre sétálni. A fehér bot már ott volt a kezemben, vele olykor még matadtam is a lábam előtt. Ritka silány perspektíva. Kezemben a bottal követtem őt. Áh, ez a módik mégsem az igazi. Pedig egyre erősödött bennem a látókorszakomban megszokott tempó utáni vágyódás. Ez bottal soha nem fog menni. Fejemben hiába raktároztam el a különböző, a hely meghatározáshoz feltétlenül szükséges tereptárt támpontokat, odáig egy magamban úgy sem fogok eljutni. Leesett a hó, mégpedig jó sok, az pedig a földön minden lényegest eltakart. Épp a 100. hangos könyvet hallgattam, ami egy angol illetőségű vakvezető kutyáról szólt. Az olvasottak a tudatom mélyén elkezdtek hatni. Tényleg, hiszen létezik vakvezető kutya is, döbbentem rá a látásvesztés után 7 évvel. hogy miként végzik feladatukat, arról halvány fogalmam nem volt. Ha más tud mellette menni, én miért ne tudnék? Segítségével önállóan közlekedhetnék, és mivel a kutya gyors, vele tempósan tudnék menni. Igen ám, de a kutyát naponta többször is le kell vinni, akár lábszárig érő hó van, akár pokoli meleg, vagy eső. Hull a szőre, oda a lakás tisztasága. Ne sopánkodj már megint, Laci, valamit valamiért, kiszolgáltatott, vagy önálló akarsz lenni. 2 nap múlva a szövetségben oda mentem egy vakvezető kutyával lévő lányhoz. Mit tud a vakvezető kutya? Hát, az utcán lehet vele közlekedni. Jött rá a sokat nem mondó válasz. A megfelelő információ hiányában a kutya igénylő adatlapot mégis kitöltöttem, és 5 nappal ráeszmélés után a megfelelő helyre beadtam. Te jó ég, a vakvezetőre 2 évet kell várni, miért nem kaptam észbe előbb? Csüggett voltam, mint a bilifüle. Tengernyi időt kell még valahogyan kiblitzelni. Már ábrándoztam rajta, hogyan fogunk az utcán száguldozni. Bele is éltem magam, aztán jött a ráeszmélés, majd 2 év múlva. 1 hónapon belül levelet kaptam a Csepelen lévő egyetlen magyarországi vakvezető kutya kiképző iskolából. Belőle megtudtam, adatlap kitöltésre és beszélgetésre hívnak el. Izgatott voltam, a sorsomot végleg eldől. Ajtót és egyben a jövőre kaput egy hölgy nyitott előttem a város szélén. Mivel foglalkozol itt? Tudakoltam tőle. Szereted a munkádat? Ezeket még nem kérdezte tőlem senki sem. Jegyezte meg meleg hangon, Momo. A társalgó már tele volt magamfajta kutyaigénylővel, és a kísérőikkel. Helyismeretem nem lévén a nagy hangzavarban a teret nem tudtam felmérni. Egy vakvezető is van itt, súgták szüleim. Végre valahára rám került a sor. Számolatlanul jöttek a kérdések. Volt-e már kutyája? Miért szeretne vakvezetőt? Ha egy üzletbe nem engedik be a kutyát, akkor mit csinálna vele? A kérdéseket lelkesen megválaszoltam. Milyen fajtájú kutyát szeretne kapni? Erre a kérdésre fel voltam készülve, és mivel már tudtam, hogy a vakvezetők között a labradorból van a legtöbb, ezért azt a fajtát neveztem meg. Milyen egyéb kívánsága lenne még, jött az utolsó kérdés. Játékos, humoros, vidám kutyát szeretnék kapni. Örömmel hallottam, próbaút előtt állok. 1/4 órás páros séta várt rám, meg egy tetre kész labrador. Nagy vonalakban elmondták, hogyan kell egy vakvezetővel közlekedni. Hívja a lábhoz a kutyát, hangzott fel az első instrukció. Inkább tegeződjünk, javasoltam. Rendben van, fogd meg a rajta lévő hámfogót, és a kutya mellett szorosan haladva menjél majd. A vakvezető minden szintbeli különbséget, úgy mint a lépcső, vagy a járda megléte, legyen az fel, vagy lelépés esete, azt mindig megállással fogja jelezni. Ha húz a kutya, akkor nyugodtan mehetsz mellette, de ha megszűnik a húzás, akkor állj meg te is. Máskülönben meg ne izgulj, könnyű azt mondani. Amit én mondok neked, azt mond utána te is, a kutyát akként fogod irányítani. Rendben van, felhangzott az első utasítás ajtóhoz, én megserényen ismételtem. A kutya meglódult, a kilincset rövid tapogatózás után megtaláltam, a küszöböt is sikerült felbukás nélkül venni. 2 lépcső következett, a kezembe adott félméteres bot mit sem ért. Derékszögben jobbra kanyarodtunk, hogy pár méter után balra fordulva egy alávezető lépcsősorhoz érjünk. A labrador itt is megállt, majd felhangzott az újabb parancs előre, az utcára nyíló kapun kifordulva jobbra vettük az irányt. A 2 szakember a közelünkben, míg szüleim tőlük kissé lemaradva követtek minket. Elindultunk a göröngyös járdán. Jobb oldalt a kutyaiskola kerítése határolta a gyalogjárót. Megpróbáltam minél szorosabban a kutya mellett haladni, minek következtében a jobb hátsó mancsát néhányszor alaposan megtapostam, olyankor gyorsan elkapta. Ügyetlennek éreztem magam, ennek hangot is adtam a plénum előtt. Nagyon jól csinálod, jegyezték meg a szakemberek. A kutya egyenletes tempójú húzással vezetett, ám egyszer csak enyhült, majd meg is szűnt a vontatás, és megállt. Na, miért állt meg a kutya? Biztosan egy út kereszteződéshez értünk. Jön autó? Nem, feleltem. Akkor mondd a kutyának, hogy tovább előre, úgy tettem. Kis lelépő, pár méter után újra megállt a blöki. Na, most vajon miért állt meg a vakvezető? Biztosan itt folytatódik a járdaszakasz. Még egy utcasarkot mentünk, közben egyet-kettőt csetlett a lábam, majd megfordultunk. Hogyan? Én a tengelyem körül jobbra, a kutya pedig engem kerülve tette ugyanarra. Akkor irány vissza, bár az általam bemutatott közlekedés nem ment tragédia számba magam előtt, én mégis ügyetlennek éreztem magam, flottul szerettem volna csinálni. Enyhén leizzadva léptem be az iskola társalgójába. A mutatott teljesítményemet jónak mondták az iskola dolgozói. Kell a dicséret a zöldfülűnek. Akkor végeztünk, el lehet menni, volt a további program. Otthon megelmélkedhettem a vakvezetővel való közlekedésről. Bár így utólag már enyhén szólva is megmosolyogtatónak tartom, de meglepett, hogy a kutyát a gazdának kell irányítania, hiszen ő nem lát. Lassanként az is tudatosult bennem, a kutyával járó feladatok és terhek rám fognak hárulni. Naponta háromszori kutya sétáltatás, etetés, takarítás. Másnap ebéd után azon morfondíroztam, telefonálok Csepelre, bármilyen fajtájú kutya jó lesz nekem, nem ragaszkodom a labradorhoz, nehogy egy kínálkozó lehetőséget emiatt elpuskázlak. Ezen voltam, amikor megcsörrent a telefon, a kutyaiskola vezetője keresett. Van egy visszaadott német juhászkutya, kell-e? Rettenetesen megörültem a váratlan fejleménynek. Ha kell, megkapom, okvetetlenkedtem hitetlenkedve. Már soroltam is a bennem hamarjában felvetődött kérdéseket. Miért adták vissza a kutyát? Hány éves? Milyen nemű? Hogyan hívják? A kutya kell? Zártam le a kérdezősködést. Szóval a visszaadott cuka 3 éves lesz, kicsi névre hallgat. Azt mondta róla az iskola vezetője, hogy egy jó képességű vakvezető. Milyen szerencse, hogy német juhász, mindig is az a fajta tetszett a legjobban nekem. Egy kerek hétig elmélkedhettem a mozgalmas jövőről, aztán kutyanézőbe irány Csepel. Az iskola vezetőjétől megtudtam, kicsit 9 hónap múltán visszaadta a gazdája, oknak pedig annyit mondott. A helybeli kutyákkal rámenős volt, azzal sok galibát okozott a gazdájának. Másról nem szólt a fáma, akkor hadd jöjjön be kicsi, a német juhász körmeinek kopogását már messziről meghallottam. Az épület hosszában végig vezető folyosón hamar végig szaladt a német juhász. Betoppant a tágas helyiségbe. Ott álltam a közelében, őt magamhoz hívtam, de a kutya elment mellettem, mégpedig a szüleimhez. Elkezdődött a simi, én megszobrozva asszisztáltam hozzá. Türelmesen várakoztam, majd újból nevén szólítottam őkelmét. Hajolgattam jobbra és balra is utána, mindössze annyi sikerrel jártam, hogy egyik ujjam végével a hátát meg tudtam érinteni. Nem sok, valamivel több a semminél. Megfelele a kutya, érdeklődött tőlem az iskola vezetője. Habozás nélkül igent feleltem rá.